kedves gyülekezet, mindazok, akik itt vannak, és azok is, akik majd a felvételről hallgatják az ige hirdetést, a kedves Horváth Adél és mások. Ebben az egyházi esendőben sokszor ismételem ezt, a győzelmes életről gondolkodunk a római levél egyik igéje alapján, a 12. rész 21. verse ez: ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a rosszat jóval győzd meg. És ennek a szeptemberi hónapnak pedig a jeligéje, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, és így most mi a közös győzelemről gondolkodunk, vagyis, hogy a győzelem az nem magányos harcosoknak a hőstette, hanem mindig valamilyen közös munka, valamilyen érdekes közös tett, amiben Isten sokszor váratlanul és meglepő helyekről választja ki azokat, akikkel együtt a küzdelmet győzelemre vihetjük. Józsué könyvéből, a második fejezetből az első 11 verset olvasom el. És Józsué a Nun fia elküldött Sittimből titkon két férfiút kémekül, mondván: menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Azok pedig elmentek, és bementek egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb volt a neve, és ott megszálltak. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, mondván: imé férfiak jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai közül e földnek kémlelésére, akkor küldött Jerikó királya Ráhábhoz, mondván: hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. Az asszony pedig fogta a két férfit, és elrejtette őket, és mondta: úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak. És kimentek a férfiak kapuzáráskor a sötétben, nem tudom, hová mentek a férfiak, siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket. Pedig ő felküldte őket a házhéjára, és elbújtatta őket a száros lent közé, amely a házhéjára volt kirakva. És utánuk siettek a férfiak a Jordánhoz vívő úton a Réf felé, a kaput pedig bezárták, azután kimentek azok, akik őket üldözték. Ők pedig még le sem feküdtek, amikor felment ő hozzájuk az asszony a házhéjra, és mondta a férfiaknak: tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvadt előttetek, mert hallottuk, hogy megszállította az Úr a verestenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támad többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti istenetek, az Isten fenn az égben, és alatt a földön. Nyugodtan mondhatjuk, hogy bizarr történet ez, de a Biblia szentségéhez és hitelességéhez mindenképpen hozzátartozik az, hogy olyan életszerűen mondja el a történeteket, nem szépít és nem satíroz ki semmit, ami hát meghökkentő amúgy. Mi a meghökkentő ebben a történetben? Az, hogy Izrael népe vívja maga szent harcát, és a kémek egy prostituáltnak a bordélyházába térnek be éjszakára. Megpróbálja persze a későbbi Biblia magyarázat és a történetek köré font úgynevezett midrások ezt a helyzetet egy kicsit helyre rántani, és vendégfogadónak, kocsmának nevezik a helyet. Az a helyzet viszont, hogy a héber nyelvben a hölgy foglalkozása meglehetősen durva szóval illettetik, nem is siet lefordítani szó szerint a Biblia a kicsit udvariasabb paráznát használja kifejezésül, az a kifejezés, amit a korai biblia magyarázók is alkalmaztak itt, az jelenthet vendégfogadóst is, de a mai Héberben például a béranyának a megjelölése. Tehát valaki, aki segít kihordani másnak a magzatát. Szóval ide tértek be a kémek, és nagyon jó helyre tértek be, hiszen most is úgy van, ha az ember egy ismeretlen helyre megérkezik és érdeklődni akar a településen bármi után, akkor a kocsmába kell bemenni, ne tessék ezen megbotránkozni, mert ott lehet jó információkat kapni, ott biztos, hogy eligazítják az embert, és megmondják ki, hol lakik, illetve amit az ember keres, az hol lelhető fel. És hát végül is a történet végére kiderül, hogy nem kellett bejárni az egész ellenséges várost, hogy a hangulatot kifürkészszék. Ezen a helyen mindent megtudtak ettől az asszonytól, aki az információit nyilvánvalóan a vendégeitől, férfi vendégeitől szerezte, hogy a félelem ez abban mutatkozott-e meg, hogy nagyobb volt a forgalma, vagy éppen ellenkezőleg, hogy kerülni kezdték az ő házát, ezt nem tudjuk megmondani. Ezt is elemzik a biblia magyarázók, hogy miből is derült ki az, hogy megolvadta a harcosok szíve, és nem nagyon készülődnek az ütközetre. Ez az asszony kiváló emberismerő lévén tudta ezt. De előbb még térjünk vissza egy kicsit ahhoz a problémához, hogy egyáltalán ebben a szent harcban és életünk harcaiban helyén való dolog-e, hogyha az ember puhatolózik, jelet kér az Úrtól, hogy nem megfelelőbb hívő magatartás lenne-e, hogy vakon követünk mindent, amit az Úr elénk hoz. Vannak igék, amik alapján egyesek azt is mondhatnák, hogy nem készülünk, mert az írás azt mondja, hogy megadatik nektek abban az órában, hogy mit kell mondanotok, cselekednetek, de nem jó kiragadni a Bibliából mondatokat, lózungszerűen gondolatokat, hanem mindent külön-külön kell megnézni, és azt mondhatjuk itt is, hogy Isten igéjével egyáltalán nincs ellentétben az, hogy az ember megpróbáljon jelet kérni, és ő maga is megvizsgálja az adott helyzetet, információt kérjen, és azután vágjon bele valamibe. Nagy általánosságban igaz, hogy Isten ezt a földet adta a választott népnek, nem máshol kell keresni az új hazát, és nem ismétlődhet meg az, ami sok évvel ezelőtt, amikor maga Józsué is kémként járt a beveendő ígéret földjén, hogy visszajöve, beszámolva a látottakról, az alakuljon ki az emberekben, hogy nem merünk belefogni ebbe a vállalkozásba. Szó nincs arról, hogy bizonytalan lenne Józsué, de egy igazi hadvezér szeret tisztában lenni a területtel, az ellenséggel, és sok mindenre kell ez, arra is, hogy kímélje a saját harcosait, esetleg, hogy kímélje az ellenfelét is. Jól emlékszem, a Falkland háborúban egyébként matematikus tábornok vezette az angol csapatokat, és támadt egy nagy ötlete, fölhívta a sziget széléről a postahivatalt, hogy megtudja, merre járnak a katonák, és megtudta, hogy épp kimentek gyakorlatozni, úgyhogy puskalövés nélkül foglalta el a várost, és nagyon örült, hogy nem kellett harcba bocsátkoznia, hanem véletlenül volt nála egy tantusz, és ezzel a tantusszal megnyerte az egész ütközetet, és puskalövés nélkül el tudta foglalni a várost. Tehát a jó katona az, és akkor a katonát zárójelbe is tehetjük, tehát az ember, aki az élete ügyeit intézi, az köteles megvizsgálni a körülményeket. És ezért semmi különös nincs sem ebben a történetben, ez nem engedetlenség Istennel szemben. Ugyanígy nem volt Gedeon részéről engedetlenség, hogy gyapjút tett ki, hogy megtudja, vajon mellé áll-e mindenben az Úr, nem akart fejjel rohanni a falnak, hanem tapogatózva vizsgálta azt a helyzetet, amiben az ő népe volt. Most, amikor mi a virasztást meghirdettük, előtte többen felhívtak engem, hogy szervezzek egy tüntetést a parlament elé, mert biztos 10, sőt, voltak ezt a 100 000 embert ki fogunk tudni oda vinni. Hát mondtam, hogy én annyira nem vagyok meggyőződve erről, de tegyünk egy próbát. És így jött létre a virasztás, mert nagyon-nagyon kellemes hangulatban voltunk, mindösszesen, akik ott megfordultunk, 400-an. És 3-400 ember. És a Gedeont idéztem az előbb, ez nem kevés ám. Gedeonnak ennyi katonája maradt, akikkel megnyerte a csatát, és egyáltalán nem az jut eszembe, hogy fölösleges volt a dolog. De azért, ha valaki egy zárt udvarra eljön, az valószínűleg elvihető egy nagyobb összejövetelre. És ha ide 400-an jöttek, nem valószínű, hogy a parlament elé ennél sokkal többen oda jöttek volna. És ugyanígy az aláírás gyűjtés is nagyon szép szám, ez az 5000, de voltak, akik 100 000-re gondoltak, és meg kell vizsgálni az embernek, hogy akik nevében megszólal, és az ügy, amiért harcba száll, mennyi embert tud mozgósítani, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni akkor, amikor az ember szavakat mond, lépéseket tesz, és tervezi a jövőt. Szóval egyáltalán nem Isten akarata ellen való dolog, hogy kémeket küldjön ki Józsué. A második dolog, amit mondani akarok a kis szakaszunkkal kapcsolatban, hogy kockázatot kell vállalni ahhoz, hogy eredmény szülessék. Nagyon sokan balga módon várják, hogy minden kockázat nélkül kapják meg azt, amit szeretnének. És akkor megint csak igék jutnak eszünkbe, hogy maga Mózes mondta, mikor pánikba esett a nép, a cit is idézett Veres-tengeri átkelésnél, hogy ne pánikoljatok, mondanám mai szóval, hanem figyeljetek az Úrra, mert ő majd hadakozik értetek. És sokan ebből a cigéből azt a következtetést vonják le, hogy nem kell semmit csinálnunk, Isten majd olyan helyzetet teremt, hogy abban mi csak sétálunk, és minden horzsolás nélkül érkezünk meg a célba, és legfeljebb utólag hencegünk majd, hogy milyen ott voltunk, és milyen nagyszerű győzelmet arattunk, pedig az Úré volt a szabadítás, és az Ővé akkor is a szabadítás, hogyha közben izgulunk, hogyha szívünk kalapál, hogyha óvatosnak kell lenni, mint ahogy kockázatot vállaltak ezek a kémek, és kockázatot vállalt, nem csekély kockázatot, ez az asszony is. Tehát az ügy, amiért küzdünk, megéri, hogy vállaljunk érte kockázatot. Megköveteli tőlünk a szent ügy azt, hogy megvizsgáljuk, kikémleljük, maradjunk a történetünk szavánál, hogy körbejárjuk aprólékosan, mielőtt belebocsátkozunk a harcba, és ugyanakkor tudni kell, hogy kockázat nélkül nem megy. A kockázat pedig nem hitetlenség. Nem arról szól a dolog, hogy vakmerőek és hitetlenek vagyunk, és az emberi erőben bízunk. Nem bízunk. A fölösleges kockázatvállalás az egyenesen tiltott. Sok évvel ezelőtt még boldog emlékű Solt Otiliával 90-es évek legelején elmentünk Eszékre, a délszláv háború idején, hogy segélyt vigyünk, és visszafele sebesülteket hoztunk. És én végig izgultam az egész utat, nem annyira azért, hogy valamilyen kóbor golyó eltalál, már a velünk lévő és azóta szintén már közülünk eltávozott László atya még golyóálló mellényeket is szerzett, de vagy 5 számmal kisebbet, mint ami rám jó lett volna, és mondtam, hogy Laci, ne haragudj, nem nevettetem ki magam, és akkor mindenképpen keresztet rajzolt a homlokomra, ő nem tudott a buszával átjönni, de ne rajzolj oda a keresztet, mert oda fognak célozni. Szóval így hokkáztunk ott a határon, tudva persze, hogy ez nagyon komoly dolog, és azt is elmondtam neki, hogy hálás vagyok, hogy ő gondolt erre is a golyóálló mellényre, de ami miatt izgultam, hogy nagyon fegyelmezetlen társasággal mentünk át, voltak riporterek, akik okvetlenül ki akartak menni a tűzvonalba. Besurrantunk egy tűzszüneti pillanatban, és voltak ott, akiket megtévesztett, hogy a város egyébként egy 20. század végi város hangulatát idézte, az emberek jöttek, mentek az utcán, de ahogy megszólalt a sziréna, mindenki rohant le az aluljárókba, és a mieink meg bámészkodtak, és könyörögni kellett, hogy ezt ne tegyék. A visszafelé vívő úton is elkalandoztak a teljesen kihalt városban körülnézni, és könyörögni kellett, hogy ezt ne tegyék. És mondtam nekik, hogy kockázatot lehet vállalni, én is vállalok, de a buta halálnál nincsen rosszabb. Aznap 10 ember halt meg ebben a városban, mert kimentek bámészkodni, mikor fütyült a gránát keresztül, és beszorultunk ott 9 órára, és nem tapasztalt hát zajokat és nehézségeket éltünk át egy óvóhelyen. Szóval fölöslegesen kockázatot vállalni nem szabad, de kockázatvállalás nélkül nem lehet előre jutni, nem lehet győzelmet elérni. És az is jó, hogyha vannak, akik előre mennek, hogy vállalják a kockázatot, hogy a többiek azután az információk birtokában juthassanak előre. Nagyon érdekes, hogy sok elemző Jézusra is ilyen kockázatvállaló, előre menő, a problémát magára húzó személyként tekintenek, mint aki sok mindent vállalt értünk, szállal alá poklokra is, ahogy a hitvallás mondja, hogy nekünk ne kelljen azt az utat megjárnunk. Tehát Isten igéje arra figyelmeztet minket, hogy a győzelem, a csoport győzelme is, a közös győzelem, ahogy a mai témánk, ami témánk felhívja erre a figyelmünket, az bizony együtt jár a kockázatnak a vállalásával. Más volt a férfiak kockázata, vakmerő férfiak voltak, az volt a feladatuk, hogy megtudják, hogyan gondolkodnak az ellenségről ebben a városban, és más volt az asszonyi, más volt a módszerük is. Isten igéje nem színezi ki, vagy szépíti, kerekíti le a történetet. Elmondja, hogy bizony ez az asszony becsapta a királynak az informátorait. Azt mondta nekik, hogy már elindultak tőle ezek a férfiak, és siessenek, hát ha utolérik őket a Jordán gázlójánál. És hát sietnénk gyorsan megkérdezni, mert nekünk is nagy kísértésünk van mindig arra, hogy nehéz helyzetünkben hazugsággal vágjuk ki magunkat, hogy hát belefér ez a hívő életbe. És mindig felszokták idézni azokat a holokauszt idején volt történeteket, amikor valaki bújtatott üldözötteket, és hazudott az üldözőknek. Emlékszem, nagyon szellemesen mondta egy jogász barátom, amikor egyszer erről beszélgettünk, hogy a kérdés nem az, hogy van-e rejtőzködő zsidó a házban, hanem azt kell kihallani a kérdésből, hogy van-e nálad olyan személy, akit nekem jogom van elfogni, és megkínozni, és megölni, és erre a válasz nem. És nem tudtam vele vitatkozni, hanem azt kellett mondanom, hogy aki így gondolta, és így adott nemleges választ a kérésre, az, az igazat mondott, mert a gonoszságot nem szolgáljuk és erősítjük igazsággal. De hát vannak más történetek is persze. Szóval ez a nő gondolkodás nélkül félrevezette az ellenséget, és ebből a tanúság nem az, hogy minden helyzetben válasszuk ezt a könnyebb utat. A tanúság annyi, hogy őt ezért megítélni semmiképpen nem szabad, megoldotta a maga módján a helyzetet, és a célja az volt, hogy megmentse ezeket az embereket. És pedig egy olyan helyzetben, amikor neki ebből konkrét haszna nem származott. Sőt, bizonytalan volt, hogy amit tesz, azért később részesül-e abban a viszontszolgálatban, hogy az ő életét megkímélik. Nem tudta ezt előre, mondjuk így, hogy hitben cselekedett, és azt tette, amit a szíve diktált. És akkor rögtön felvetődik egy másik kérdés is, hogy vajon ez nem árulás-e? Hogy nem volt-e kötelessége Ráhábnak a városa védelmében azonnal feljelenteni ezeket a férfiakat, míg azok ott fönt alszanak a tetőn, addig gyorsan rájuk hív a rendőrséget, és nem is így kellett volna történni, hogy a király besúgói jelentik, hogy idegen férfiak vannak ott ennek a nőnek a házában, hanem a nő maga szolgáltatná ki az ellenséget királya számára. És itt megállhatunk egy pillanatra, és gondolkozhatunk azon, hogy igen, Isten népe az egyik oldalon, az egyik oldal szemében mindenképpen kártékony és elpusztítandó közösség, meg kell tőle szabadulni, minden módon korlátozni kell a működését, és a másik oldalon pedig az Isten népe, amelynek küldetése van, mert Isten kiválasztott nem azért, hogy uralkodjék a világ felett, hanem hogy helyét megtalálja, és a történetével, és szavaival, és tetteivel a világ más népei számára áldást jelentsen. És ez az egyik oldalon egy kívánatos dolog, a másik oldalon egy felszámolandó szörnyűség. És ebben a helyzetben emberek így és úgy döntenek. Vannak, akik szidalmazzák, el akarják pusztítani, korlátozni akarják, meg akarják gátolni abban, hogy céljait elérje. A másik oldalon pedig vannak, akik éppen ebben a pillanatban ismerik fel azt, hogy oda kell állni az ő oldalukra. Ráhab ezek közé tartozott, és úgy állt oda, hogy egyáltalán nem volt biztos, hogy ezért a tettéért ő jutalomban fog részesülni. Ahogy nem tudta ezt Rút sem, amikor csodálatos szavait kimondta, néped az én népem, Istened az én Istenem, és ott akarom, hogy eltemessenek, ahol te meghalsz, és így tovább. Nem tudta, hogy ennek az lesz a vége, hogy ő Dávid királynak az ősanyja lesz. És ugyanígy nem tudta Ráhab a bordélyos, maradjunk ennél a szónál, a madám, hogy az ő történetének az lesz a vége, hogy 8 proféta származik majd tőle, többek között Jeremiás is, és hogy bekerül Jézusnak a nemzetség táblázatába is. Akiket ott nőket nevesít a Biblia, azokkal mind baj van köztük, hát Ráhábbal is. Semmi baj nincsen abból, hogy hát az ősök között találni olyanokat is, akiknek az életével, sorsával, múltjával problémák vannak. Jézus nemzetségi táblázatában is vannak ilyenek. És milyen nagyszerű emberek ők, milyen nagyszerű ez a Ráhab is íme. A harmadik dolog, amiről mindenképpen szólnom kell, az Ráhábnak a vallástétele. Ráhab nem egyszerűen hangulatjelentést ad, ezért jöttek a kémek. Tessék nyugodtan helyet foglalni. Bátran, ahol jól esik, tessék helyet foglalni. Mondhatnák ezek az emberek, hogy ennyi, köszönjük, a többi nem érdekel minket, megolvadt a nép szíve, jöhetünk, elfoglalhatjuk az országot, hanem elhangzik mindannyiunk okulására Ráhab vallástétele, bizony az Úr a ti istenetek, az Isten fenn az égben és alatt a földön. Fontos ez a részletezés, mert van, aki eljut addig, hogy ő az Isten fenn az égben, tőlünk távol, ő az, aki erkölcsi szabályokat alkotott, ő az, aki teremtő, aki elindította a világ eseményeit, de nem avatkozik bele a hétköznapi életünkbe, és mondjuk így, hogy Ráhábnak a hitvallását nem úgy általában a mennyben lévő Istennek a felismerése, az ő teológiai megértése táplálta, hanem sokkal inkább az, ami a Földön történt. Ő ebből vonta le azt a következtetést, hogy Isten az egyetlen Isten az égben is, mert látta, hogy mit tett ezen a Földön, és amit tett, az összefüggésben volt azzal a néppel, amelyhez ő itt most lélekben, és később aztán testben is csatlakozott. Józsué vette őt feleségül, Józsué, akinek egyébként nem voltak fiai, tehát így lehetett, hogy papok, proféták származtak azután tőle a női ágon. Szóval mit is látott ez az asszony? Az egyik, ami eljutott a környező népekhez, hogy milyen csodálatos módon keltek át a Verestengeren. Hogy nem volt előttük akadály, ez a megoldhatatlan természeti gát. Isten nem engedte, hogy az ellenség hadai utolérjék, elpusztítsák az ő népét, közbeavatkozott egyedi csodálatos módon, hogy miképpen, ezt is elmondja a Biblia, a természeti jelenségeket hajtotta a maga szolgálatába, de ez ott mindenkit ámulattal töltött el, mert ilyen nem fordult elő korábban, ilyet nem láttak még, hogy így álljon az égben lakó Isten a földön küzdő emberek mellé. A másik, ami ilyen meggyőző erővel hatott rájuk, az, hogy a Jordán túl két híresen legyőzhetetlen királyt, Szihont és Ógot legyőzték, és ha ez ott megtörténhetett, akkor senki nem állhat ellenük ezen az oldalon sem. Tehát az ő győzelmeik és Istennek a győzelme és áldása volt az, ami megolvasztotta Jerikó népének a szívét. Isten úgy tesz velünk is csodát sokszor, hogy fel se tűnik. Benne élünk. Megtörténnek ezek a dolgok. A világ viszont figyel. És a következtetéseit sokszor jobban és határozottabban vonja le Istennek ezekből az áldásaiból, mint mi magunk, akik a csodáknak részesei vagyunk. És ez arra hint bennünket, hogy hűségesen álljunk a magunk helyén, Isten népe között. Hogy hasonlóképpen, ahogy ez az idegen nő vallotta meg, hogy ő az Úr a mennyen és a földön. Értsük meg, érezzük meg, és képviseljük nap mint nap, hogy mi ennek a mindenható, égben lévő és földön járó, és mindenképpen a jónak, az igazságnak a győzelmét támogató Istennek a népe vagyunk. Most, hogy mindenféle nehézségünk támadt, ahogy erről többször beszéltünk, nagyon különös módon többen ismert nevet mondok, Andrásev Iván újságíró is megkeresett bennünket azzal, hogy megengedjük-e, hogy oda csatlakozzon a mi egyházunkhoz. Bevallja őszintén, ő ateista, de ha ez nem zavar bennünket, akkor szeretne az egyházhoz csatlakozni. Ez okozott némi fejtörést nekünk, ez a ez a dolog, szégyeltük magunkat, hogy eszünkbe jutott rögtön, hogy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki az egyház tagja legyen, és el kellett gondolkoznunk azon, hogy vajon nem valami hasonló hitvalló gesztusról van-e szó, és igen, arról van szó ebben az esetben is. Valaki egy nehéz pillanatban úgy dönt, hogy ő azzal a néppel akar tartozni, melyet Isten hordoz valamilyen módon. Küzdelmei vannak, sokan nem szeretik, sokan vesztét akarják. De ha ez így van, akkor ő a vesztesek oldalán akar állni. Milyen szép tanítás ez, milyen bátorítás ez. Isten áldjon meg bennünket, hogy ne érezzük árulásnak, ha mindig azok mellé állunk, akiknek a küzdelme kétesélyes, akik a hitharcát harcolják, akár a maguk kiszolgáltatott állapotában is, akiket a környezet támad. Álljunk oda azok mellé bátran, ha jó oldalra állunk, és Isten meg fog áldani bennünket. Amen.